Október 19-e. Jézus itt a leprás Simon testvérének házában lakott, a betániai Simon is innen származott. Az itteni testvér derék és tanult ember volt. A betániai jelentéktelenebb, de több akart lenni. Ebben a házban minden jól be volt rendezve, és ha Jézushoz nem is hívő tisztelettel viszonyultak, a vendégbarátság szerint minden a legnagyobb rendben volt. Elkülönített, szép fekhelyet kapott, külön imádkozó helyjel. Az edények és a törülközők a mosakodáshoz szépek voltak, és a ház ura tette meg a szükséges szolgálatokat. A feleség és a gyermekek alig mutatkoztak. A faszaeli Jairus, az a férfi, akinek leányát Jézus föltámasztotta, szintén itt volt szombatot tartani, és beszélt Jézussal. A tanítványok között volt, és velük sétált. A föltámasztott kislány nem faszaelben volt, mert fölment Ábel Meholába, a leányok közé az iskolába. Ezekben a napokban sok fiatal lány gyűlt oda. Tisri hónap 26-án csütörtökön a férfiak látogatták őket. Nem tudom, milyen ünnepnap volt. Ábel Mehola mintegy 6 órányira van Faszaeltől. Most jut eszembe, hogy a kafarnaumi százados Szerubábel szolgái is ott voltak a sátoros ünnepen, Ajnonban és a Jordánnál. Ezek már korábban megkeresztelkedtek. Egyikük a ciprusi férfival Mahéruszból Ofrába jött Jézushoz, és vele tért vissza Kafarnaumba. Úgy gondolom, ez a ciprusi férfi Jézus tanítványa lett, mert Jézusnak volt egy Mnázon nevű ciprusi tanítványa, és nem tudom, nem ez a férfi volt-e az. Jézus reggel a zsinagógában még Ábrahám meghívásáról és Izaiásból tanított. Újra sok mindent láttam az ősatyákról. Délben Jézus kiment a városból a nyugati oldalon, ahol egy nagy öreg épület állt. A déli oldalon kellett kimenni, és a falak alatt körbe a nyugati oldalra. Ez a ház öreg férfiak és özvegyasszonyok lakóháza volt. Nem voltak esszénusok, de bizonyos rend szerint éltek, és hosszú fehér ruhájuk volt. Jézus egy darabig tanította, és vigasztalta mindannyiukat. A további részleteket elfelejtettem. Ezután Jézus egy nagy lakomára ment, mely egészen szombatig tartott. Soha nem látom, hogy Jézus az ilyen ünnepi lakomákon sokat enne. Asztaltól asztalhoz megy, és leginkább tanít és magyaráz. Este a zsinagógában és a házaknál ünnep volt. Mivel a szombat befejeződött, és az új szombat beállt, a salamoni templom fölszentelését ünnepelték. Az egész zsinagóga tele volt lámpásokkal. Középen lámpásokból rakott piramis állt. Ez az ünnep igazában már elmúlt, mert a napja, úgy gondolom, a sátoros ünnep végén volt, és ma utóünnepet ültek. Jézus a templom szentelésről tanított, és arról, hogyan jelent meg Isten éjszaka Salamonnak, és mondta neki, hogy megőrzi Izraelt és a templomot, ha hűségesek maradnak hozzá, és a templomban közöttük fog lakni. De ha elpártolnak tőle, le fogják rombolni a templomot. Jézus ezt a mostani időre magyarázta, mert az elpártolás megtörtént, és ha meg nem térnek, a templomot le fogják rombolni. Erről nagyon szigorúan beszélt. A farizeusok azonban vitatkozni kezdtek vele, és a Salamonhoz intézett szavakat úgy értelmezték, mintha nem is mondta volna, hanem csak Salamon látomása vagy képzelődése lett volna. A vita nagyon élénk volt, és láttam, hogy Jézus nagyon hevesen beszél. Egész lénye olyan volt, hogy megrémültek, és alig mertek ránézni. Jézus a mai szombati olvasmányból vett mondatokkal beszélt hozzájuk, az örök igazságoknak, a történelemnek és az ősi pogány népek, például az egyiptomiak időszámításának elferdítéséről és kiforgatásáról, és arról, hogyan merészelték vádolni ezeket a pogányokat, miközben ők maguk már olyan nyomorult állapotban vannak, hogy azt, amit oly érthetően és szentül hagyományoztak rájuk, tudnélik a mindenható szavát, melyen a szent templomával való szövetsége alapul, mint valami mesét vagy kitalálást kényük, kedvük szerint elvetik. Megismételte és megerősítette Isten Salamonnak tett ígéretét, és mondta nekik, hogy bűnös magyarázatuk és elferdítésük miatt Jáve fenyegetése már a beteljesedéshez közeledik, mert amikor meginog az ő szentséges ígéretébe vetett hit, meginognak az ő templomának alapjai is. Mondta nekik, igen, a templomot lebontják és lerombolják, mert nem hisztek az ígéretekben, mert a szentet nem ismeritek el, és nem szentelődtök meg. Ti magatok munkálkodtok a lerombolásán, és egy része sem marad sértetlen. Szétrombolják a bűneitek miatt. Jézus így beszélt, olyan utalással, hogy úgy tűnt, a templomon önmagát érti. Ahogyan a szenvedése előtt világosan mondta, 3 nap alatt újra föl fogom építeni. Ezt itt nem ilyen világosan mondta, de úgy, hogy hallgatói rémülettel és haraggal érezték meg beszédében a csodálatost és a titokzatost. Zúgolódtak és nagyon ellenkeztek. Jézus azonban nem zavartatta magát, és nagyon szépen folytatta a tanítását, úgyhogy már nem tudtak ellent mondani, és akaratuk ellenére belül teljesen legyőzte őket. Amikor kijöttek a zsinagógából, a kezüket nyújtották, bizonyos formában bocsánatot kértek, és külsőleg úgy tűnt, helyre akarják állítani a békét. Jézus még mondott néhány komoly szót, nagyon szeliden, és elhagyta az iskolát, amelyet bezártak. Láttam, hogy Salamon a templom előtt az oltárnál egy oszlopon állva beszél a néphez, és egy szép imádságot mond Istennek. Az oszlop olyan magas volt, hogy mindenki láthatta őt. A belsejében lehetett fölmenni a tetejére, ahol széles lapon egy székféle volt, és aránylag nagy hely. Az oszlop mozgatható volt, vinni lehetett. Ezután Salamont Sion várában, és még nem új palotájában láttam. Ez volt az a hely, ahol Isten korábban Dáviddal is beszélt, főként amikor Nátán volt nála. Volt ott sátortető alatt egy terasz is, ahol Salamon aludt, és imádkozott. Akkor leírhatatlan ragyogás vette körül, és hang hallatszott belőle. Én ezt láttam, és minden szót hallottam. Salamon szép férfi volt, kellemesen magas, tagjai teltek, nem olyan szögletesek és kiaszottak, mint az ottaniak közül a legtöbbeké. Haja barna volt és egyenes. Rövid, tiszta szakálla volt, a szeme barna, tekintete átható, arca telt és kerek, kissé széles arccsontokkal. Ekkor még nem engedte meg magának a számtalan pogány asszonyt. Több felesége volt ugyan, de szigorúan megtartóztatta magát a templom szentelés egész idejében. Jézus itt, a Rómában nyilvánosan nem gyógyított, hogy ne keltsen botrányt. Az emberek is félénkek voltak a farizeusok miatt, és napközben nem jelentkeztek. De leírhatatlanul megható volt, ahogyan ezen a két éjszakán, néhány tanítvány kíséretével, a holdfényben fürdő utcákon láttam oda menni néhány kis kapuhoz, ahol az emberek alázatosan vártak rá. Ahogyan bement az udvarokba, és több beteget meggyógyított. Ők voltak azok a jámbor emberek, akik hittek benne, és tanítványaival hivatták. Ez feltűnés nélkül történhetett, mert az utcák nagyon csöndesek voltak. Az udvarok fala nézett az utcákra egy-egy kis ajtóval. A házak ablakai mind befelé, az udvarra és a kis kertekre néztek. Az emberek vártak Jézusra. Emlékszem többek között egy vérfolyásos asszonyra, akit teljesen beburkolva két leány vitt az udvarba. Ezen éjszakai gyógyító útján Jézus nem sokat időzött a betegeknél. Kérdéseket tett föl nekik, hogy fölébressze a hitüket. Hiszik-e, hogy Isten meg tudja gyógyítani őket, és hogy a földön valakinek ezt a hatalmat megadta-e? A többit igazából nem tudom visszaadni. A vérfolyásos asszonnyal megcsókoltatta az övét, és mondott neki néhány szót, ami körülbelül így hangzott: én meggyógyítalak téged a misztérium által, amellyel ezt az övet viselem kezdettől mindvégig. Egy másiknak a fejére tette övének végeit. Ez az öv hosszú, széles szalag volt, mint egy törülköző, és néha szélesen, néha keskenyre összehajtva viselte. A végén bojtok voltak, és néha rövidre, néha hosszúra engedte a végeket. Az Arumától keletre fekvő völgyet, mely először Szikar felé nyugatnak, majd egyenes északnak, a Szihemtől északkeletre lévő hegyig tart, teljesen erdő fette. Ettől a hegytől keletre, mely a Szikar előtti síkság közepén áll, volt az a rész, amelyet Mambré ligetének neveztek. Ez volt az a hely, ahol Ábrahám először verte föl a sátrát, ahol Isten megjelent, és a sok utódról szóló ígéretet adta neki. Volt ott egy nagy fa, a törzse nem olyan érdes, mint a tölgyé. Egyszerre hoz külön hím és nővirágokat és termést. Ezt a fát én Básán országánál már leírtam. Ez az a fa, amelynek diójából a zarándokbotok gombját készítik. Ennél a fánál jelent meg az Úr. Jákob itt ásta el az Isten szobrokat, amikor elvonult Szihemtől. De egy másik fajta fa is él itt, gyümölcslevet készítenek belőle. Az út szikarból az erdő bal oldalán kerüli meg a Garizim hegyét. Az erdő előtt, észak felé a síkságon van egy város, Ábrahám itt tartózkodásának emlékére. Nyomainak még meg kell lennie. Arumától északra 3, Faszaeltől északnyugatra 2 órányira van, és Tenat Szilónak hívják. Október 20-a. Ezután Jézus még egyszer komolyan beszélt a farizeusok ellen. Elveszítették vallásuk lelkét, csak üres formákhoz és szokásokhoz igazodnak, amelyeket úgy őriznek, mint valami üres héjat, miközben a magot eltékozolták. Ők ezzel szemben a formák szentségéről beszéltek, és végül el kellett hallgatniuk, mert Jézus a pogányokról adott nekik példát, ahogyan azoknál az üres formákat végül a sátán töltötte ki. Később Jézus egy 3 órányira lévő városba ment, amely a Szamaria előtti völgyben fekszik, ahol Ábrahám először telepedett meg. A város előtt van egy szálláshely, amelyet Lázár a közösségnek állított fel. Ezt egy názáreti rokon család gondozza, akiknek a nevét már nem tudom. Ma éjszakára Jézus itt maradt. Október 21-e. Jézus ma a mezőn járt körbe, nagy gabona halmoknál dolgozó férfiak és nők között. Az asszonyok térdig érő nadrágot és rövid kötényt viseltek. Jézus egy szántatlan dombon nagy tanítást tartott az összegyűlteknek a faj és a kut mellett, amelyet Ábrahám ásott. Ábrahámnak vitája volt e kut miatt egy szichemi emberrel, aki nem akarta itt megtűrni, ezért Ábrahám elvonult innen. Az az ember a kutat meg is vette, és a vételárról Jézus tanított. A földművelésről is tanított, a különböző termőföldekről szóló példabeszédben. Ezek az emberek rabszolgák voltak, és amikor itt dolgoztak, mozgatható kunyhókban laktak. Szamaritános hitűek voltak. A város, mely a közvetlen közelben van, és amelynek a nevét elfelejtettem, akkoriban néhány kunyhóból állt. Amikor Ábrahám elvonult, egyszerűbb gyermekeinek néhány családját fölszerelte és itt hagyta, akik azután az itteniekkel házasodtak. Ábrahámnak, mielőtt Kánaán földjére jött, sok gyermeke volt, fiúk és leányok több asszonytól. Isten parancsára az asszonyokat hátra kellett hagynia, és a gyermekeket kellett magával hoznia, mert tekintve, hogy általa jobb tulajdonságúak voltak, egyes idegen törzseket nemesíteniük kellett. Jól lehet, nem léptek be Isten népének családfájába, melynek Sárából kellett erednie, miután megkapta az áldást. Sára valójában Ábrahámnak féltestvére volt, Táré leánya más anyától. Ez az asszony Jektán, Héber fiának gyermekei közül származott, akinek másik fiától, Fálektől származott Ábrahám. Így a két törzs Ábrahámban és Sárában újra egyesült. Ábrahám nagy családjainak legnagyobb része az ő gyermeke volt. A testvérek és nővérek már Kaldeában megházasodtak. Ábrahám valamennyiüket ellátta a szükséges javakkal, és gondoskodott róluk. Még Egyiptomban is vele voltak. Amikor Hebronnál lakott, letelepítette őket egy jó vidéken, Zoártól a Holt-tenger köré, ahol Lót a leányaival vétkezett. Ezen a vidéken több műveletlen, egyszerű törzs élt, rabszolgaféle emberek, akiknek fejedelmei és királyai lettek, és akikkel később házasságok révén keveredtek, és nemesebbé tették őket. Az akkori életben és vallásban is az volt a fő szempont, hogy a különféle emberek úgy kapcsolódjanak, és olyan vezetést kapjanak, hogy ne süllyedjenek mélyebbre, és testben és lélekben nemesedjenek. Tenat Szilo városa, amely mellett Jézus szálláshelye és Ábrahám kutya volt, a Makkabeusok háborúja idején áruló volt. Antiochusszal tartott, és amikor Makkabeus Júdás meghódította, súlyosan megbüntette a várost. Akkoriban nagyon erős város volt. A Makkabeus gyermekek anyja is lakott itt egykor, és később költözött Jeruzsálembe. Fiai vértanúsága Jeruzsálemben, a Templomhegyen történt. Erről sok mindent láttam, de elfelejtettem. Ma este kezdődött Markeszván hónap elsejének újholdja, és Jézust a város előtti szállásáról Tenat Szilo lakói bevezették a városba. A zsinagógában is tanított, a tanítókkal együtt evett, és újra a város előtti szálláson éjszakázott. Újhold volt. A zsinagóga és más középületek homlokzatán gyümölcskoszoruk voltak. Október 22-e. Jézus a városban sok, mindenféle beteget meggyógyított, akik ide gyűltek össze, különösen sok, féloldalára béna, karján köszvényes beteget, megszállottakat és vérfolyásosokat is. Különösen sok beteg és egészséges gyermeket áldott meg. A sok féloldalasan és köszvényes kezű béna a betegségét a földeken dolgozva és úgy szerezte, hogy kiizzadva nappal és éjszaka a nedves földön feküdtek. Ezt Galileában, a Gennabris előtti földeken is láttam. Jézus ezután újra kiment a Gabona földre, és ott sokakat meggyógyított. Délben az emberek a városból kosarakban ennivalót hoztak, és nagy lakoma kerekedett az egyik még álló lombsátor alatt. Akkor Jézus még egy nagy tanítást tartott, különösen az életért való haszontalan, túlzott aggódás ellen. A liliomról vette a példát, amely nem fon, és mégis szebben van öltözve, mint Salamon a maga pompájában. És még sok szépet mondott a körben látható állatokról és dolgokról. Arról is tanított, hogy a szombatot és az ünnepnapokat ne szentségtelenítsék meg haszonszerző munkával. A szeretet tettei, emberek és jószág mentése megengedett, de az aratást, a gyümölcsöket Isten gondjaira kell bízniuk, és nem szabad minden viharveszély miatt szombaton ilyen munkát végezni. Ezt nagyon részletesen és szépen tanította, és egészen olyan volt, mint a hegyi beszéd, mert előfordultak benne ezek a szavak, boldogok ezek, boldogok azok. A helység emberei azonban nagyon szegények voltak, ugyanis vezetőik szokatlanul kapzsiak voltak a földművelés és a kereskedelem területén. Egészen ezekben éltek, és a szolgáikat nagyon hajszolták. Ők gyűjtötték össze az egész környékről a tizedet, gyakran sokáig visszatartották, és uzsoráztak vele. A terményeikkel kereskedtek. Láttam, hogy öreg emberek fával foglalkoznak, amire a közeli erdő adott lehetőséget. Különösen azt láttam, hogy nagy tömegben vágnak talpat a sarokhoz. Itt egy farizeus sem volt. Az emberek kissé nyersek és sóvárak voltak, és büszkék Ábrahámtól való származásukra. De a fiak, akiket Ábrahám ide telepített, hamarosan elfajzottak, összeházasodtak a szihemiekkel, és amikor Jákob újra a vidékre jött, a körülmetélést már elveszítették. Jákob arra gondolt, hogy ezen a vidéken telepszik meg, de Dina elcsábítása ebben megakadályozta. Tudott Ábrahám itt lakó gyermekeiről, és ajándékokat küldött nekik. Dina a Sálem melletti kutnál sétált, és az itteni emberek, akik az ajándékokat kapták, meghívták magukhoz. Szolgáló leányok voltak vele, de ő egyedül indult a környékre kíváncsiskodni. Akkor látta meg a szihemi ember, és csábította el a mezőn, vagy az erdőben. Akkoriban az ilyen vétket másképp ítélték meg. Az emberek érzékiebbek voltak, nem tanúsítottak nagy ellenállást. Könnyen megindíthatóak voltak, csak a szentházi törvények és a törzs misztériuma kötötte őket. Különben a nyájokhoz voltak hasonlók, melyek között éltek. Dina, a tiszta bárányka, eltávolodott a nyájtól, hogy szégyen érje.